Miközben Európa szerte tiltakoznak, sőt már korlátozásokat vezetnek be a turisták zajszennyezése, anyagi vagy egyéb károkozásai miatt, Magyarországon egyelőre nincsenek ilyen intézkedések, pedig nem ártana egy kicsit odalépni, főleg abban az esetben, amikor nemzeti érték vagy a lakosok nyugalma sérül. Arra gondoltam, hogy erről egy jót tudunk beszélgetni majd Rippert Bálinttal, a PVC Magyarország Kft. Turisztikai szakértőjével. Szervusz Bálint, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Már ebben a műsorban is az egy órával ezelőtt is hoztam egy példát, konkrétan most Hallstatt gondolkodik azon, ugye az emblematikus kis falucska, alpesi falucska gondolkodik azon, hogy kitiltja a turista buszokat, mert egyszerűen olyan tömegnyomor van Hallstattban, hogy az ott lakók azt mondták, hogy kész, elég. És idehozhatnánk Dubrovnikot, idehoznánk számtalan Velencét, idehozhatnánk, hogy kitiltották. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy élő fertő góc ma a turizmus testén, Európában és az egész világon, és Magyarországot is most már érintik, és állandóan folyamatosan lehet hallani hangokat arra vonatkozólag, hogy a 6. kerületben, hogy az 5. kerületben, hogy a 7. kerületben, tehát különös tekintettel Budapest belvárosára, a Buli negyedre, már megjelentek azok a problémák, amiket valamilyen szinten, valamilyen módon valakiknek kezelnie kell. Szóval te hogy látod, milyen a helyzet most?
Összetett a kérdés, mert egyébként Magyarországon ez szerintem mostanában kezdődik.
Uh-huh. Hát akkor még az időben vagyunk, lehetne azt mondani.
Még időben vagyunk, igen, úgy gondolom, hogy még lehet ezzel úgy, lehet ezt úgy kezelni, hogy abból egy jó dolog jöjjön ki, és mind a lakók, mind a turisták tudják értékelni azt az eredményt, ami egy szabályozásnak, vagy valamilyen korlátozásnak az eredménye lehet. Ugye itt a kérdés mindig az, hogy hogyan és mit vezetünk be, mert lehet korlátozni, lehet tiltani, lehet bírságolni, lehet belépőt bevezetni adóformájában, vagy konkrétan belépőjét szedni. Ugye nem mindegy, hogy melyiket alkalmazzuk, mert különböző problémákra különböző megoldások kellenek, szerintem.
Hát igen, ugye azok a példák, amiket én is ide meg tudok említeni, például Görögországban az Akropolis esetében időbeosztásos rendszert vezetnek be. Ez azt jelenti, hogy nem tiltják ki a turistákat, csak megmondják nekik, hogy mennyi időt tölthetsz ott, hogyan léphetsz be, maximum mennyi fő lehet azon az adott területen, és mondjuk az mennyi pénzbe kerül. Vagy Amsterdam sétálóhajókat kitiltotta a legnagyobb kikötőiből, ugye, mert ez is nagyon sok turistát vitt. Mondjuk az óceánjáró hajóknak ez egy nagy problémája, hogy tényleg tízezrével özönlenek oda az emberek, és nézik meg. Vagy Olaszország déli részén, Portofinónál is ugye egy olyan időkorlátot vezettek be, hogy reggel 6 és este 6 között a bizonyos szakaszokon tilos legyen akadályozni a forgalmat. Igen, de ezek, mondjuk talán az utolsó, az olasz példa, az egy picit ráúszható a Magyarországra, mert ilyen Akropolis méretű látványosság Budapesten vagy Magyarországon még nem jelent problémát. De akkor, amikor egy kerületről vagy egy város részről beszélünk, az már Magyarországon is megjelenhetett, és meg is jelent.
Így van. Itt elsősorban ugye már Buli negyedként elhíresült vagy ismert belső Erzsébet városnak a problémája szerintem az egyik, és talán az egyetlen olyan hely Budapesten, ahol a tömeg problémát jelent, és akkor a tömeg jellegéből adódó problémák, mint a szemét az utcán, a közbiztonság.
Hát igen, bocsáss meg, és ráadásul ez egy olyan tömeg, amelyik nem békésen nézegeti az Akropoliszt, hanem mondjuk hangoskodva vonul az utcán éjjel fél kettőkor.
Igen, igen, tehát hogy itt nagyon kis területre, viszonylag zsúfolt helyen sok ember összpontosul, és nem a kultúrát mentek élvezni, hanem éppen egy másik jellegű tevékenységet folytatnak. Ezért egy kicsit nehéz. Amit itt az előbb említettünk, ugye az óceánjárók egy nagyon jó példa, ez tudja szemléltetni azt, hogy mi az a probléma, amiről beszélünk. Tehát Velence lakossága nagyjából olyan 250 ezer fő, egy ilyen óceánjáró kb. 6 ezer fő befogadására képes. Most képzeljük el azt, hogy ebből egy 3-4 megáll, és akkor azt a rengeteg mennyiségű embert hirtelen egyszerre a városra önti. Itt Budapesten ez azért nem ismerjük ezt így, mint mondjuk a velencei példán, vagy az amsterdami példán, mert itt azért a városban eloszlik a tömeg, de aztán ugye idővel a belső erőtelésre koncentrálódik. De egyébként a turistabuszok egy nagyon jó példa, amik ugye rengeteg embert hoznak egy időben, és ugye ez régen fenn a Gellért hegyen volt probléma, a Lánchíd igen. mellett voltak ugye a turistabusz parkolók, ezekkel ugye ezekkel kell valamit kezdeni.
Hát kicsiben távon. Ugye azért a Dunán megjelentek, tehát Budapesten azért megjelennek a folyami hajók, amik korán sem hoznak akkora embertömeget, és valóban, ahogy mondtad, Budapestnek megvan az a bája, hogy a turisták eloszlanak. Eleve két részre osztódik, ugye budai, a pesti rész, mindenhol megvannak az emblematikus látnivalók, ahova elviszik, vagy el tudnak menni a turisták. Itt valóban koncentráltan, itt a Buli negyedben okozhatnak problémát, de hát azért erre nézvést is voltak már intézkedések, hiszen, ha jól emlékszem, akkor hozták azt az intézkedést, hogy kik lehetnek nyitva bizonyos ideig, kik nem lehetnek nyitva, ki kell helyezni angol nyelvű feliratokat, házi rendet kell elrakni, de ez úgy tűnik azért, hogy azért ez nem elég.
Nem, hát ugye az Airbnb-vel kapcsolatban volt egy érdekes próbálkozás a 6. kerületnek, ami lényegében be is lett vezetve, de ezek ugye nem korlátozzák például az Airbnb-t, vagy nem akarják ellehetetleníteni, egyszerűen csak szigorítják azokat a feltételeket, ami ahhoz vezet, hogy valaki lakáskiadóvá válhasson. Ugye itt az Airbnb-t emlegetik sokan, és lehet olvasni sok helyen, hogy mint az egyik okozója ennek a túlturizmusnak, meg a tömegturizmusnak, van valami, nehéz, melyik a tyúk vagy a tojás volt előbb, hogy az Airbnb népszerűsége volt előbb, és úgy lettek a turisták, vagy a turisták megjelenéséhez alkalmazkodott ez a platform. A 7. kerületben volt, ha jól emlékszem, a Covid után ilyen próba jelleggel, hogy 10 órakor volt egy ilyen záróra, az lehet, hogy még a korlátozások alatt volt, tehát akkor nem is volt nagyon más lehetőség. De azóta például a 7. kerületben nincsenek olyan korlátozások, amikről itt Európa szerte hallhatunk, vagy példákat hoztunk. A kérdés az, hogy kellene-e, ha igen, akkor pedig ugye hogyan, amit az elején kérdeztél.
Igen, hát itt a budapesti példa az egy kicsit abból a szempontból szélsőséges, hogy valóban itt egy buliról egy engedel a hajam effektusról van szó. Azért a turisták nagyon nagy százaléka nem így közelíti meg azokat a helyeket, ahol látvány. Viszont azért egyre több jelét és példáját halljuk annak, hogy ezzel az overtourizmmal, tehát a túlturizmusodással elkezdenek sérülni nemzeti értékek. Sérül a Kolosseum, sérül a Spanyol lépcső, sérül a Halászbástya, sérül a Margit-szigeten látható koronáknak a kis keresztje, mert azt letörik, amelyik azért azon túl, hogy bosszantó, meg felháborító, mert mind a kettő az, itt is valami fajta edukációra volna szükség, vagy te hogy látod ezt az egészet? Hogyan lehet ebből valami módon kikeveredni?
Az edukáció az egy nagyon, nagyon jó irány, és egy nagyon jó példa, ugye erre Horvátországban volt azt hiszem a nyáron példa, ahol egy applikáción keresztül, és rövid videókkal próbálták edukálni a turistát arra, hogy póló nélkül nem megyünk étterembe, megfelelő öltözék hiány nélkül nem sétálunk az utcán, hol szelfizünk, hol nem, a helyi szolgáltatókkal, a rendőrséggel tisztelettudóan kell beszélni, úgy kell viselkedni, hogy ez van erre egy folyamat. Az edukáció az egy olyan szempontból nehéz eset a turisták szempontjából, hogy ők ide jönnek pár napra, aztán utána elmennek, és nem biztos, hogy erre nyitottak, vagy fogékonyak. Ha csak nincs a másik oldalon valami ugye visszatartó erő, például bírságolás, vagy olyan korlátozások, amikkel ezt ki lehet kényszeríteni ezeket a úgymond szabályokat vagy normákat, amiket egy város szeretne betartatni.
Igen, hát ugye itt az egy másik kérdés, vagy egy másik vetülete, nézőpontja ennek az egésznek, hogy azért nem szabad mindent a turisták nyakába varni, mert hiszen a helyiek is elkövetnek kihágásokat, kisebb-nagyobb kihágásokat, bár azt gondolom, hogy az mégiscsak kisebb számú, hiszen ők azért végül is ott szocializálódnak, tehát ott élik az életüket, föl kell, hogy vegyenek egy ritmust, bele kell, hogy illeszkedjenek egy törvényszerűségébe. Valóban, ahogy te mondtad, egy turista, aki 3-4 napra, uram, bocsá, 3-4 órára érkezik egy városba, az azt mondja, hogy Zach Sean, hát itt voltam, aztán megyek majd tovább, de ez a fajta edukáció, ez minden szinten nagyon fontos, és itt van egy másik egy picit talán már előrevívő és jó példa, hogy úgy tűnik, hogy azok a fiatalok, az 10-20 éves korosztály, akik elkezdtek utazni, azok egy picit már másként látják a világot. Tehát itt van ugye a zöld elfogadással, az energiatakarékossággal, a fenntartható turizmussal, talán elmondható, hogy fölnő egy olyan generáció, amelyik másként kezdi ezt majd értelmezni?
Szerintem igen. És egyébként nagyon érdekes, mert egy kicsit visszautalva ugye az overtourism jelenségre, meg az Airbnb kapcsolatára, ugye az Airbnb úgy lett nagyon népszerű, és azt hirdette, hogy live like a local. Tehát menj el Budapestre, igen, béreld ki valakinek a lakását, mert ő most éppen nincs otthon, és élj úgy, ahogy ők élnek. Menj le ugyanabba a pékségbe, járj azokat az utcákat, stb. Stb. És ez a koncepció lett nagyon népszerű, hogy elutazunk olyan helyekre, ahol nem hotelben szállunk meg, hanem azokban a lakásokban, amikben a helyiek is élnek. És ez is azt mutatja, hogy egyébként ez az új generáció, ez nagyon nyitott arra, hogy megismerjen új kultúrákat, megismerjen új városokat, és ebben magába tartozik szerintem az is, hogy ezáltal tiszteli is azt, és próbál ott úgy viselkedni, ahogy a helyi normák elfogadják. A fenntarthatóság az meg egy másik kérdés szerintem, mert itt már az jön, itt például a korlátozások és a szabályozások bevezetésének az egyik célja az a fenntarthatóság. Hogyan legyen fenntartható egy desztináció, egy úti cél, egy város, egy tengerparti rész hosszú távon, hogyha ilyen sok turista érkezik, ilyen problémák jönnek, stb. Stb. És elsősorban ez a célja ezeknek, én úgy gondolom, kisebb nagyon sikerrel. Van egy nagyon érdekes példa, amit szerintem már hallhattak is a hallgatók. Ugye volt egy híres DiCaprio film, a Part, ahol, ami Tájföldön játszódott egy ilyen kis elszigetelt területen, egy öbölben, 18-ban, és a film hatására az a partszakasz olyan népszerű lett, hogy rendkívül idő alatt, tehát egy év alatt a környezetet teljesen lerombolták, a korallzátonyok elkezdtek pusztulni, a korallzátonyok élővilágának 90%-a eltűnt, és akkor ott a tájföldi hatóságok hoztak egy olyan szóval, hogy ezt most lezárjuk hermetikusan, teljesen. És most 22-ben nyitották újra, az élővilág visszaépült, a természet regenerálódott, tehát volt egy nagyon drasztikus szabályozás arra, hogy hogyan védjenek meg egy bizonyos területet, és ez egy nagyon jó példa volt arra. Nyilván, itt most arról beszélünk, hogy 4 évig nem lehetett látogatni egy területet, tehát most gondoljuk azt, hogy az Akropolis lezárják 4 évre, hát azért az fájó lenne, nem csak a turistáknak, hanem ugye a városnak is bevétel szempontjából, a szolgáltatóknak is. De ez meg a másik oldala, amit egyébként érdekes vizsgálni, hogy
a gazdasági érdekek.
Tehát, hogy pont ez a tájföldi példánál volt egy kutatás erről, hogy ez alatt a 4 év alatt évi 12 millió eurónyi bevételtől esett el az a szolgáltatói réteg, akik arra mentek rá, hogy ezt a partszakaszt bemutassák, oda vigyék a hajóval a turistákat, ott éppen felállítanak egy standot és értékesítenek ételt, italt. Tehát van mindig egy másik oldala, az a gazdasági érdek, és hogy ebből, vagy ezáltal kísérül az önkormányzat, az állam, a szolgáltatók.
És akkor ezt Magyarország vagy Budapest esetében hogy látod?
Hát Magyarországon én úgy gondolom, hogy elsősorban, most talán a 13. kerület példája ugye a bulihajókkal kapcsolatban lehetett olvasni, hogy ott próbálják szabályozni azt, hogy a hajók hol köthetnek ki ugye a Margit sziget és az Árpád híd közötti, a Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon, de itt is elsősorban ugye a helyi lakóknak az életminőségének romlása volt az a motiváció, amire ez a válasz jött, és akkor egyből a másik oldal, hogy a hajóknak, ha megtiltják, hogy ott kikössenek, akkor máshova kell menniük. A szolgáltatásuk valamennyire meg kell változni. Nem biztos, hogy annyira el fognak menni, és akkor az ő szolgáltatásuk akár ugye ezt a kárát láthatja. De egyébként szerintem Magyarországon ez még nem jellemző, hogy a korlátozások miatt gazdasági hatása lenne a szolgáltatók, vagy akár az állam, vagy egy önkormányzat oldalán. Itt inkább a gazdasági vonal úgy jelenhet meg, hogy amikor a Belső Erzsébet város rendkívül népszerű lett nagyon rövid idő alatt, akkor ott azért ugye az ingatlan árak felmentek. Ezáltal volt egy olyan lakhatási probléma, hogy például a egyetemisták tapasztalhattak, vagy aki lakást akart vásárolni a belvárosban. A másik oldala az, hogy nyilván aki lakástulajdonos volt a Belső Erzsébet városban, az örülhetett annak, hogy a lakás értéke hirtelen felugrott nagyon, de akkor ott meg a másik kérdés van, hogy vajon el akarja adni azt a lakást, mert ha nem, akkor azzal nem biztos, hogy tud mit kezdeni. Tehát inkább ilyen gazdasági vonal szerintem, amit itthon érdemes lehet vizsgálni, vagy beszélni kell róla.
Igen, hát ugye ez abban a szempontból is érdekes, hogy azért tudjuk, hogy a belvárosban nekem is vannak ismerőseim, akiknek éttermeik vannak, vagy kis kifőzdeik vannak. A vendégkör különösen a nyári időszakban 99%-ban külföldi. Ráadásul, hogyha a bérekerekből már olvassák, és viszi oda őket a könyv, vagy az úti könyv, az úti kalahúz, akkor meg akár ki is várják a sort. Tehát van, amikor 3-4 órákat várnak arra, hogy bejussanak, mert azt mindenképpen meg akarják nézni. Az egy más kérdés, hogyha ennyire, és a világ most olyan, hogyha ennyire hatnak ránk az ismerősök szavai, tapasztalatai, a filmélmények, akkor ha ezekből sok-sok negatív komment jön a végén, az majd hogyan fog átcsapni abba, hogy akkor tényleg azt mondják, hogy nem fogok oda menni. De ez az erő még nem akkora, hogy ezt megvonná ezt a lehetőséget.
Nem, úgy gondolom, hogy nem, de nagyon jó a példa, mert tényleg ez történhet, hogy olyan szinten romlik a jó híre egy úti célnak, legyen ez város vagy akár ország, hogy befolyásolhatja az, hogy ki akar idejönni, ki mit akar megnézni, meddig marad, hova megy, mire költ, stb. Tehát hosszú távon ennek azért nagyon fontos szerepe van, igen, az ajánlásoknak.
Szóval azt mondod, hogy Magyarországon még ez nem akkora probléma, de mindenképpen érdemes és kell rajta gondolkodni. Kiknek a feladata, az önkormányzatoknak, vagy ez magasabb szinten kell, hogy történjen?
Szerintem ennek kéz a kézben kell ezt intézni az önkormányzatnak, és magasabb szinten. Hát itt valószínűleg a kormánya ugye a magasabb szint, aki ebben intézkedést tud hozni. De például a kerületi önkormányzatoknak azt a rendezett környezetét, azt az önkormányzatnak kell megoldania. Vannak bizonyos biztonsági előírások, amikre az önkormányzat van hatással. Egy érdekes kérdés, ugye a rendőri jelenlétnek a kérdés, ami viszont már ugye egy minisztériumi hatáskör. Itt nem tudom pontosan a viszonyokat, hogy hogyan működik az, hogy hova vezényelnek rendőröket, hány rendőr van jelen, igen, de itt már előjön például az együttműködés, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő legyen. Ugye az Airbnb-hez visszakapcsolódva a kormány átadta a lehetőséget az önkormányzatok kezébe, hogy kezeljék. Még nem történt semmelyik oldalról erre kezdeményezés. Nehéz, hogy melyik oldal tudja ezt jobban és jól kezelni.
Egyébként még egy utolsó kérdés, nektek már, vagy hozzátok érkezett már olyan felkérés, hogy elemezzetek ilyen helyzeteket, és adjatok tanácsatokat?
Volt rá példa, igen. Még olyan nyilvános anyag nem készült, amit megoszthatok, de ez nem csak minket foglalkoztat, hanem ez egy széles körben elterjedt téma. Pont azért, mert most lehet elébe menni, és most lehet gondolkodni azon, hogy hogyan kezeljük még mielőtt nagyobb probléma lenne belőle.
Köszönöm szépen, Rippert Bálint, a PwC Magyarország Kft. Turisztikai szakértője volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.